A hittel kapcsolatos nehézségek Európában, második rész. Az előző részben összeszedtük azokat az ellenvetéseket, amelyeket felszokás hozni a mirvadó egyházi gyakorlattal és tanítással szemben. Először is. Az egyházat bírálják azért, mert a fogamzásgátlásról szóló egyházi tanítása az a közvéleményben elutasításra kerül. Másodszor, a homoszexualitás mindennemű diszkriminálásának bírálata van jelen. Harmadszor, az az igény, hogy az elvált és az újraházasodott katolikusok részesedhessenek az egyházi szentségben, és végül állandó téma, a nők pappá szentelése. S ha az egyház mai gyakorlatának és elgondolásainak, vagy elvárásainak ezt a kánonját, és ezt a bírálati kánont figyelembe vesszük, akkor azt látjuk, hogy itt egy mélyen lévő dologról van szó, arról, hogy milyen emberkép van jelen az egyház gyakorlatának bírálóiban. Az új emberkép képviselői azt mondják, hogy ma már végre felfedeztük lelkiismeretünk jogát a szabadságra, és ezért nem vagyunk hajlandók alávetni magunknak olyan törvényeknek, amelyek a személyiségünk jogaiba avatkozik be. A bírálatok efélde megoldásai, amelyek különböző változatokban rendszeresen felbukkannak, egyértelműen rávilágítanak, hogy bár az említett kánon látszólag egymástól független tényezőkből áll, valójában szerves egészet alkotó új szemléletmódot tükröz. Két kulcsfogalma állapítható meg. A lelkiismeret és a szabadság, és mindkettőnek az a rendeltetése, hogy erkölcsi fénnyel ruházza fel a megváltozott magatartásformákat, amelyben első pillantásra egyszerűen az erkölcsi erő hanyatlását vagy laicista leegyszerűsítését fedeznénk fel. Lelkiismereten ekkor már nem azt értik, hogy az emberi tudás egy magasabb rendű ismerethez igazodik, hanem a semmilyen külső normához nem igazodó egyéni önmeghatározást mondják lelkiismeretnek, amely révén az egyén eldönti, hogy az ott helyzetben mi erkölcsös az ő számára. Így módon automatikusan negatív színben tűnik fel a norma fogalma is. És ami még ennél is rosszabb, hogy az erkölcsi törvény fogalmának a megítélése az olyan lesz, hogy a kívülről érkező irányelvek tájékozódási modelleket talán tudnak nyújtani, de abszolút kötelezettséget semmiképpen sem róhatnak ki. E szemléletmód keretében az ember saját testéhez fűződő viszonya is megváltozik, és ahhoz képest, ami eddig alapvetőnek számított, az újfajta viszonyulás felszabadulásnak tűnik. Korábban ismeretlen szabadságnak nyit teret. A test immár az ember tulajdonának számít, amellyel az ember úgy bánik, ahogyan idézőjelben életminősége szempontjából a leghasznosabbnak tűnik az ő számára. Az ember birtokosa a testnek, amelyet szabadon használhat. Testiségétől már nem vár felvilágosítást arra nézve, hogy kicsoda és mit kezdjen az identitásával. Következésképpen már az is teljesen közömbös, hogy férfi vagy női nem jegyeit hordozza a teste. Elvégre már csak birtokolható dolog, és semmit sem fejez ki a létéről. Az embernek talán mindig is volt kísértése arra, hogy rendelkezési körébe vonja, tulajdonaként kezelje és uralma alá hajtsa a testét, de viszonyulás teljes radikalizálódása csak akkor vált lehetségessé, amikor alapvetően, nem csak elméleti szempontból, de gyakorlati téren és bármikor megvalósítható módon is, elszakadt egymástól a szexualitás és a termékenység. A különválás a fogamzásgátással, a fogamzásgátló tablettákkal kezdődött, a genetikai mérnökök keze alatt vált teljessé, ennek következtében az embert ma már laboratóriumban elő lehet állítani. Holnap folytatjuk elemzésünket.
Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.